és képes lesz majd később is ezt a bor az utolsó vacsorán a saját vérévé változtatni. Azt mondja a mai evangélium, te mindvégig tartogattad a jó bort, tehát a bőri íze után most elérkezett az evangélium, ami Istennek a jó bora. Egy esküvő történik ez az első csoda, ami egyrészt azt jelenti, hogy Jézus mennyire valódi ember, hiszen ő is jó néven veszi azt, hogy meghívják őt barátilag még ünnepségre, ő is jól érzi magát, a többiekkel együtt beszélget, énekel, tehát mulatkozik, de egyúttal jelenlétével szentségi rangra emeli, megszenteli a házasságot, azt az intézményt, amit már a Teremtő Isten hozott létre a világ kezdetekor, tehát az emberiséggel egyidős, de most Krisztusnak köszönhetően még magasabb a szentségi rangra emelkedik. Vagyis a fél és nevesség közé kapcsolat az valami mélyebbnek, valami természet fölöttinek az előképe. Krisztus úgy jött el a földre, mint maga is bőregény, aki a kereszten felbonthatatlan szövetséget köt jegyesével az egyházzal. Azért folyik most a kárai menyegzőn a piros bor, mert ez is Jézus vérének az előképe. Ő majd a kereszten a saját vérével fogja meg megkötni az örök vényeg mennyasszonyával az egyházzal. Ő az utolsó csepp vérét odaadja magát egyházáért, elárulza magát érte, az egyház meg cserébe teljes vállalkozással átengedi magát fejének Krisztusnak, a tiszta tászukból pedig Isten gyermekei születnek, új életet kapnak a keresztény szentségében. Hát ezért tartunk mi szentségnek a férfi és a nő hűséges életre szóló termékeny házasságát, mert pontosan ennek a mennyei háznak, Krisztus is az ő egyháza házának a földi mása, a földi megjelenítője. Sokkal több, tehát a házasság egy emberi borzalomnál, egy múló változék vagy emberi érzelemnél, hiszen itt isteni erők működnek, és a szent házasság itt határozott. És ezért értjük, hogy miért nem jó az, ahogy ma gondolják a férfi és a nő kapcsolatát, hogy hát nem számít a papír, nem számít a szokás, elég lesz nekünk az utóbbikkal együttélés, aztán majd próbálunk egy más verziót valaki mással, hanem a keresztény házasság felmondhatatlan, egy életre szóló. Hiszen az Úr Jézus is annak ellenére, hogy az egyház nagyon sokszor nem felel meg az elvárásnak, nagyon sokszor fájdalmat és csalódást okoz neki, sokszor bűnnek hozzá, de ennek ellenére a Jézus mint vőlegény soha nem mondja azt, hogy nem kell lesz többé, találok másikat, nálam jobban, aki méltó hozzá, hanem mindig hűséges az egyházat kötött szövetséghez. Isten tervét, amit tehát a házasság millétére vonatkozik és a házasság tulajdonságaira, ezt nem változtathatja meg a korszellem, a társadalomnak a fejlődése, de az egyházon belül sem változtathatja meg egyetlen pápa, zsinat, szinódus, püspöki kar, még kevésbé egyes püspökök vagy papok, bármennyire is követeli ezt a világ, mert az egyház nem azt a feladatot kapta, hogy a tanítás mindunkban hozzáigazítsa a korszellemhez, a éppen aktuális szokásokhoz, hanem valóban megőrzi, továbbadja és valóra váltja Istennek az örök változtatatlan tervét. Azt sem tehetünk meg, amit szintén ma próbálnak, hogy papíron megmarad az a hiteles eredeti tanítás, de a gyakorlatban mindenfajta magatartást elfogadunk, mondván, hogy mi nem ítélkezünk, irgalmasak legyünk, de ez egy hamis irgalom, ami az igazsággal szemben áll, hiszen az Úr Jézusnak a tanítása teljesen egyértelmű, hogy aki elbocsátja a feleségét és más veszel házasságot ő, és az asszony a máshoz megy, szintén házasság örül. Az egyház abban irgalmas, hogy megengedi a súlyos esetekben a különélés, szájkolasztalról való elválasztás, de amíg a házastárs él, addig senkinek sincs jogosítványa mással házasságot kötni. Ezt a világos egyértelmű tanítást nagyon sokszor a történelemben veszélyeztették különböző mozgalmak vagy különböző erők. Például már ugye az első században a keleti egyházban a bizánci császárnak a ura annyira rányomta a pecsétjét az egyház tanítására, ugye az úgynevezett cezaro papizmus, a császár egyben pápa is, hogy rá kényszerítette a keleti egyházra a korabeli római jogi megoldást, ami megengedte nem csak a válást, hanem a kétszeres újraházasodást is. De hát egyértelmű, hogy ez Krisztus akaratával szemben megy, tehát hogy ez egy emberi önkény. Aztán persze a reformációban megint egy támadás, ahol Luther azt mondta, hogy hát a házasság az egy Ganzverdihez ír, vagyis egy teljesen emberi dolog, egy emberi szerződés, amit papíron meg lehet kötni, föl lehet bontani, módosítani lehet, újabb szerződést kötni, ennek semmi köze a különbséghez. Zárójelben megjegyezve, hogy Luther maga vallotta be, hogy ő egész életében sohasem volt hűséges se a papi szerzetesi, se a házastársi fogadalmaihoz. Aztán pedig ugye, hát jött a felvilágosodás és annak a későbbi gyermeke, szexuális forradalom, amely minden áron el akarja választani Isten ajándékát, a nemiséget, az erkölcstől és a vallástól, a szakralitástól, tehát gyakorlatilag ez egy olyan emberi ösztön, ami az állatokkal közös, és ami nem engedik, hogy szabályozzák bármiféle belső erkölcsi normát. És aztán pedig a következő, hogy elválasztunk a nemi lakost a nemzéstől, a fogamzárkáltás és az abortusz által, tehát hogy ne legyen semmiféle kapcsolata a nemiségnek a termékenységgel, és végül megjelenik a mai ugye iparosított társadalomban, a gyermek mint az iparnak a terméke, tehát mesterségesen létrehoztuk, mint produktumot a szülők kívánságára, teljesen függetlenítve az egészséges férfi-nő kapcsolatból és szeretetéből. Tehát ez az, ahogyan a sátán, ahogy a Fatimában is megmondta a szűzanya, egy végső támadást indít ugye a házasság és a család ellen, és ezzel tulajdonképpen az emberiségnek a gyökereit akarja elvágni. Hát a sátán ugye gyilkos kezdettől fogva, neki mindig is ez volt a célja, hogy nem először lelkileg, erkölcsileg utána fizikailag is elpusztítsa az emberiséget, és hát ez a legalkalmasabb és leghatékonyabb módja, hogy ezt elérje. Minden esetre, kedves testvérek, a keresztény krisztusi életre szóló termékeny házasság a mai világban éppen ezért egy nagyon-nagyon nagy kihívás, nagyon igényes feladat, amit egy csöppet sem könnyű megélni, semmivel sem könnyebb megélni, mint a Istennek szentelt cölibátust. És hát ugye kell hozzá az a felfogás, hogy a másik ember sohasem lehet valamiképpen a próbának a tárgya, sohasem lehet vele kísérletezni. A másik ember sohasem eldobható egyszerű használatra való produktum, mint ahogy ezt manapság szeretjük általában megtenni a tárgyakkal. De hát, hogy a régen mondták, ugye, hogy minket még úgy neveltek, hogyha valami elromlik, akkor azt nem eldobjuk el, hanem megjavítani. Ugyanúgy van ez a házassággal is. Nincs olyan házasság, aminek ne lennének időként, akár nagyon súlyos próbatétele is, nagyon nagy keresztjei, de a Jóisten kegyelmet is ad a házasság szentségében, hogy amikor már úgy érzi az ember, hogy elfogyott a való, most már az minden egyes szentségben megmutatja, hogy mit jelent számára ez a szövetség. Tehát nem véletlen, hogy ugye a Jelenések könyve úgy említi az örök életet, hogy ez a mennyei, ugye, lakodalom, a lakodalmi lakoma, amire a bárány hívja az ő híveit. És a szentmise pontosan ezt a mennyegzőt jeleníti meg, ahol a bárány, a vőlegény újra meg újra megújítja az örök szövetségét az egyházzal. Megmutatja nekünk, hogy mit jelent az igazi szeretet. Az nem egy múló érzelem, nem egy sekély szentimentalizmus, hanem ez valóban egy vérre menő, utolsó cseppérig tartó önátadás. Krisztus átadja nekünk testét, átadja nekünk az ő értünk kiadott vérét, hogy megújítsa minden szentségben a velünk örök szövetséget, ami számtalan hűtlenségünk és gyengeségünk és állásunk ellenére. Tehát számtalanszor megbocsátva, új esélyt adni, újra kezdeni, remélni a reménytelenség ellenére, együtt felvenni a keresztet, és néha a másik ember, mint keresztet viselni. Hát ez az igazi krisztusi szeretet, ez a szentség a házasságban. És hát ehhez, hogy ezt valaki megvalósíthassa minden napokban, ehhez ad erőt a házasság szentsége, de ugyanakkor a bűnbánat is az oltári szentség szentsége is. A közös ima is a vallás gyakorlás. Tehát az a család, amely együtt imádkozik, amely együtt járul a szentségekhez, együtt részesedik Krisztus testében és lélében, az bírni fogja az. Az ellenállhat, tud majd ellenállni a társadalomnak és a környezet csapásainak és próbavételeinek. Tehát állapotosan megmarad, mert az a ház a sziklára lépünk, a krisztusi sziklára. És ugyanebből a mai evangéliumban érthető az is, hogy miért szent a lelki hivatás és a papok szerzetesek hivatása. Mert tulajdonképpen a pap is főnevé, a Krisztussal kötött szövetségben, tehát ő jeleníti meg Krisztust. Az egyház felé neki meg kell élnie a lelki atyaságot, az életadást. Mert minden egyes szentségkiszolgáltatás az egyfajta lelki nyelvzés, a lelki atyaság megakarolása. Új Isten életben választ az ember lelkekben a szentségek által. Mint családban létrehozza és gondozza az egyházat, mint Isten családja. És az ő hűsége megjeleníti Krisztusnak a vőlegénynek az örök, és hogyan hozhatatlan a hűségét. De ugyanúgy például a szerzetesnő is, aki ugye nem részesül az egyházrend szentségében, de pusztán azáltal, hogy Istennek átadja egész életét végérvényesen és feltétlenül, ezzel megmutatja, hogy mit jelent az egyháznak a mennyasszony oldala. Tehát akár imádságnak, akár tanításnak, betegápolásnak, gyermeknevelésnek szenteli magát a szerzetesnő, a lelki anyasságot vállalja. Otthonossá teszi az egyházat és annak belső légkörét. Ugyanúgy, hogy a családanya is otthonossá teszi a házat és a családnak a belső légkörét beharangozza az ő lelkének a melegségével, szeretetével. Tehát ugyanúgy, hogy a családban az apaság és az anyaság, a férfi és a női volt, mind a kettő nélkül összetetlen, felcserélhetetlen, mert mind a kettő más képvisel, és a kettő egy összhangba for, ugyanúgy hát a egyház életében is a lelki atyaság, amit a férfi szerzetesség és kapság képvisel, a lelki anyaság, amit a női szerzetességnek képvisel, az felcserélhetetlen, mind a kettő nélkül összetetlen, és egységben for, hogy megjelenítse valóban ezt a végső valóságot, hogy itt a Földön nincs nekünk maradó otthonunk, ez az élet nem a végső valóság, ez a boldogság, amire itt a Földön szerteltünk, nem a végső boldogság, a mi hazánk a mennyben van, de már most itt a Földön működnek ennek a mennyei hazának a törvényei, a kegyelmei, és mi már most ebből élhetünk, ebből a kapcsolatból meríthetünk, ami termékenyen összekapcsolja Krisztust és az ő egyházát. És végül így egy nagyon szép tanulság a evangéliumból, hogy ugye egyike a ritka pillanatoknak, amikor Jézus anyja is jelen van, tanulja a csodálat, sőt nem csak passzív tanulja, hanem aktív közreműködője, mert ő az, aki ezzel a tipikus anyai lelkülettel észreveszi a szükségletet, hogy szégyenbe maradnak a fiatalok, a bőlegek és a mennyasszony, mert eltöltött a borom. Ugye ne felejtjük el, hogy az ókorban a lakodalom az legalább egy hetes esemény. Tehát ugye nem voltak akkor tömegkommunikációs eszközök, hogy a rokonok, családtagok máskülönben kapcsolatot tartsanak egymással, de amikor volt egy ilyen közös lakodalom, hát akkor összejött az egész család, és akkor jó kibeszélték az idő közben megtörténteket, ápolták a családi köteléket, és hát természetes, hogy ilyenkor azért jócskán kell biztosítani ételt, italt, és hát emiatt elfogyott a borunk. De a szűzanya ezt a kis apró problémát is észreveszi, és hát szól a fiának. Nem kell megmagyarázkoznunk, hogy az Úr Jézus nem durvaságból, meg kemény szívűségből mondja neki, hogy asszony, aki dolgunk ez. Biztos, hogy egyedül sem szólítaná az édesanyát asszonynak. De az Úr Jézus arra utal, hogy Mária az új Éva. Tehát az új asszony, az új Ádám Krisztus mellett, és hát valójában, tehát akkor jön majd el az ő órájuk, amikor majd Krisztus a kereszten megköti az örök szövetséget, és akkor Mária is ott lesz a kereszt tövében, hogy ezt az új életet, az egyházat, mint egy örökbe fogadja, mint egy édesanyja legyen az egyháznak, és közreműködjön a világ megváltásának a művében. És ahogy a Krisztus első csodáját Mária közbenjárása és kérése ösztönözte, Mária azonka is ugyanaz a figyelmes édesanyja, akihez bizalommal fordul a keresztény ember, és aki mindig kész, hogy édesanyai módon közbenjárva érjük az ő fiánál. És amit az édesanyja kér, azt a fiú nem fogja elutasítani. Tehát ami Mária tiszteletű, és Mária közbenjárásának az igénybevétele, az egyáltalán nem valami sajátos katolikus emberi találmány, hanem az nagyon is ilyen biblikusan megalapozott kiigazság és valóság, ami tényleg Krisztus akaratára vezethető vissza, és Isten tervének a része. Hát, kedves testvérek, bárha éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy van nekünk egy együttérző édesanyánk, amelybe, aki mindenkor továbbítja a kéréseinket Krisztusnak, és hát kérjük az ő közbenjárását, ami családjainkért és a házasságokért. Manapság már az is egy isteni csoda, hogy létrejön egy család a házasság által, mert félnek az emberek az elköteleződéstől. Jaj, mi lesz a rosszul választottam? Jaj, mi lesz a csalódó? Hát testvérek, az életben minden döntésnek van ilyen kockázata. Mindig lehetséges az, hogy hát választhattam volna jobban is, ezért kell mindig jól megfordulni, Isten akaratát keresni a döntéseink előtt, de hát a Jóisten ad erőt, hogy kitartsunk a döntésünkben. Az nem megoldás, hogy félnél a döntéstől egész életünkben egy helyen toporgunk, és nem velünk elindulni se jobban, se balra. Az egy terméketlen, hiába elfecsételt élet. El kell indulni bátran, Isten akaratára támaszkodva, az Úr és az üzanya kezdik fogva, és bizonyára célra jutunk, mert ugye nem győzünk ismételni, hogy az is, aki a házasságot választja, de a Krisztusi, valódi Isten akarata szerinti házasságot, az az életszentség útján jár, az megszentelődik és szentté válik, és nem csak ő maga, hanem szentekkel gyarapítja majd az ő Krisztusba olyan született gyermekekkel a mennyországot, és ezzel nem csak a földi társadalom továbbélését biztosítja, hanem a mennyei királyság.